16. fejezet. Semmi sem úgy történik, ahogy előre elgondolgatjuk. Mikor Török Bálint hazaérkezett, órákig nem lehetett vele beszélni. Bezárkózott a szobájába, és fel alá járt. Az első szobákban hallották nehéz, egyforma járását. Az úr haragszik, mondotta Marton falvai aggodalmasan. Talán csak nem ér rám. Hát, ha még engem meglát, gondolta Gergely. S akart egyet a fején. Marton falvai háromszor is fölment a lépcsőn, míg végre bemert nyitni. Török Bálint a Dunára néző ablaknál állott. Úgy volt öltözve, ahogy a török császárnál járt. Még a bársonyos díszkardot sem olta le a derekáról. Mi az? Kérdezte visszafordulva. Mit akarsz, Imre? Most nem akarok beszélni semmiről. Marton falvai alázatos meghajlással vonult vissza. Megállt a tornácon, és zavartan vakarta a fületövét. Mert az is baj lesz, ha szól. Bálint úr olyan, mikor haragszik, mint a zivatar felleg. Könnyen kilobban belőle a mennykő. De hát, ha az is baj, hogyha nem szól. Akárki jön hazúról, az úr mindig örömes látja. Török Bálintnak a háza a fejérvári kaput támasztotta. Egyfelől Pestre nyíltak az ablakai, másfelől a Gellért hegyre. Marton falvait végre az segítette ki a zavarából, hogy amint lenézett az ablakon, Verbőcit látta a ház ajtaján belépni. Visszasietett hát, és megint csak benyitott az ajtón. Nagyságos uram, Verbőci úr jön. Itthon vagyok, felelte Török Bálint. Gerge is itt van, mondotta nagy lélegzettel a deák. A kis bor nem issza fiú. Gergely, egyedül? Egyedül. Hát hogy kerül az ide? Jöjjön be! Gergely egyszerre érkezett az ajtóhoz az ősszakálú, hajlott hátú Verbőcivel. Hogy Marton falvai mélyen meghajolt, Gergely is utánozta. Azzal az öreg úrral találkozott ő az imént a királyi palotánál. Azelőtt vitték el a luttollas deákok a papírtekercset. Hely, nagy hírű ember! Legénykorában látta Mátyás királyt. Isten hozott bátyám, hangzott ki a szobából Török Bálint mély, férfias hangja. Megpillantotta Gergelyt. Engedd meg, bátyám, hogy a fogadott fiammal szóljak előbb. Gyere be, Gergely! Gergely azt se tudta, élő-e vagy holt, állt szövegként a két úr előtt. Bálint összevont szemöldökkel nézett rá. Valami baj van otthon? Nincs, felelte a diák. Te a pappal jöttél? Avval, felelte sápadtan a fiú. És hogy estetek, rabul? Hiszen a pap meghalt. A fiaim is veletek voltak? Nem. Hát hogy kerültetek a törökök közé? Az ag Verbőci megszólalt. No-no, Bálint öcsém, mondott a jóságos, mélyrezgésű hangon. Ne kiabálj úgy arra a szegény gyerekre, hiszen féltében se tud felelni. És megsimogatta a fiú arcát, aztán leült a szoba közepén egy fekete bőr karosszékbe. A fiú féltében szóra észre tért, mintha vizet locsantottak volna az arcára. Úgy, felelte egyszerre bátran, hogy égbe akartuk röpíteni a török császárt. Per amorem, szólt el szörnyedve Verbőci. Török Bálint maga is meghökkent. A fiú, jöjjön, aminek jönnie kell, elmondotta, hogyan vitték a puskaport az országútra, és a pap hogyan tévesztette össze a császárt a basával. Verbőci összecsapta a kezét. Micsoda meggondolatlanság, micsoda szamárságot eszeltetek ki, édes fiam! Nem ott a szamárság, felelte a kardját a padlóhoz ütve Török Bálint, hanem ott, hogy a pap nem ismerte meg a szultánt. És a két úr egymásnak fordult. A szultán barátunk, szólt Verbőci. Elvesztünk, felelte Török Bálint. Nemes gondolkodású úr, koronás gazember! Én ismerem, te nem ismered, én jártam nála Konstantinápolyban. Töröknek a szava nem szentírás. És ha szentírás volna is, az ő szentírásuk nem a miénk nem az övék. Az ő szentírásuk az, hogy a keresztényt le kell tiporni. Csatlakozol. Adja Isten, bátyám, de én gonosz bűzét érzem ennek a látogatásnak. Hazamegyek innen. Fiam, szólt Gergelyhez fordulva, megmenthettétek volna Magyarországot. S hogy ezt mondja, a hangja fájdalmas volt. Másnap reggel azzal ébresztette fel Gergelyt Martonfalvi, hogy a ruhatárból egy vörös és kék selyem apród öltözetet tett az asztalára. Az úr parancsolja, hogy öltözzél fel, 10 órakor állj készen az udvaron, bemégy vele a királyi palotába. Azzal előfogta Gergelyt, mint valami gondos anya. Megmosdatta, felöltöztette. A haját középen kétfelé fésülte. Az aranygombjait megtörülgette szarvasbőrrel. Még a megyszínpiros dalicipőket is ő akarta felhúzni a lábára. De már ezt nem engedem, mondotta nevetve Gergely. Nem vagyok én olyan gyámoltalan fráter, hogy még a cipőt se tudnám felhúzni. Hát nem félsz? Mitől félnék, deák uram, hogy a királyné elé megyek? Nagyobb asszony az én nagyasszonyom annál, ha nincs is korona a fején. Abban is igaz a szavad, felelte a deák tetszéssel nézve végig a fiún. De tudod, mégiscsak királyné. Ahogy Török Bálinttal mentek aztán a királyi palotába, az udvar egy szolgája sietett eléjük. Nagyságos uram, mondotta lihegve, a királyné ő felsége küldött, hogy azonnal jöjjön, valami basa érkezik. Annyi kincset hoznak, hogy szörnyűség. Török Bálint a kísérő vitézeihez fordult. Nem ingyen hozzák, meglássátok. A katonák az udvaron maradtak. Bálint úr Gergellyel felment a széles márvány lépcsőn. Az alabárdos ajtón álló tisztelgőre emelte a bárdot, s jobb felé mutatott. Ő felsége a trónterembe rendelte az urakat. Akkor velem jöhetsz, mondta Bálint úr Gergelynek. Mindig a hátam mögött állj 4-5 lépésnyire, és katonásan állj. Senkivel ne beszélj, ne krákogj, ne köbdös, ne ásíts, illedelmes légy. Magas ívű csarnokok, színes és faragott falak, mindenütt arannyal tündöklő és koronás címerek, magas, széles ajtók, ezüst csillagokkal ékesített kék mennyezetek, lépések zaját elnyelő vastag, vörös szőnyegek. Gergely kábuldozott a pompától. Úgy érezte, mintha minden sarokban egy koronás szellem állana és suttogná: királyok lába nyomán jártok, ezt a levegőt királyok lehelték be itten. A trónteremben már 5 fényes öltözetű úr ácsorgott, mögöttük apródok és tisztek. A trón mellett néhány alabárdos testőr, de a trónon nem ült még senki. A terem boltozatos volt, mint a többi, s a katánk szín kék sejem boltozat csillagai az eget abban az órájában ábrázolták, amelyikben a nemzet Mátyást királynak választotta. A trónus mögött nagy bíborszőnyeg az ország aranyfonállal szőtt címerével. Az országos címer belsejében megint egy kis címer, koronás kígyó és hármasan koronás leopárd, fölül lengyel sas. A Szapolyai család címere volt az. Török Bálint elé egy palotás hadnagy lépett. Ő felsége hívja, nagyságos uram. Gergely magára maradt az apródok és deákok között. A mellette beszélgető két ifjúhoz fordult. Bornemissza Gergely a nevem. Török Bálint apródja vagyok. Az egyik fiú, vidám tekintetű, naptól barnult szőkehajú, kezet nyújtott neki. Zoltai István vagyok, Battyány uram hadában. A másik egy rövid nyakú, köpcös legény, csak összefonva tartotta a karjait, és elnézett a Gergely válla fölött. Gergely megütődve bámult rá. Ez a bikafejű úrfi bizony még megveti. Bornemissza Gergely vagyok, ismételte a mellét kidomborítva. A bikafejű ránézett félvárról. Mi közön veled, öcsém? Apródnak hallgass a neve. Gergely elpirult. A szeme rávillant a gőgös ifjúra. Nem a te apródod vagyok, akié pedig vagyok, az nem úgy híj engem, hogy hallgass, hanem úgy, hogy ne tűrj bántást. A bikafejű végignézett rajta. No, majd ha kint leszünk az udvaron, megmondom neked a nevemet. S a tenyerét érthető mozdulattal emelte meg. Zoltai közéjük lépett. No, megcsei, csak nem izéled ezt a gyereket. Nem vagyok én gyerek, ha bántanak, felelte Gergely. Engem Dobó István már 7 éves koromban karddal övezett fel, és vitéznek nevezett. A Dobó névre Zoltai megfordult, és Gergelynek a vállára tette a kezét. Nini, mondotta, talán bizt te vagy az a gyerek, aki egy janicsárnak a lovát elvitted. Én, felelte Gergely büszke örömmel. Pécs mellett valahol? A Mecseken? No, pajtáskám, akkor add ide még egyszer a kezedet. Megrázta, megszorította a Gergely kezét, aztán magához ölelte. Megcsei ez alatt háttal volt fordulva hozzájuk. Ki ez a goromba fráter? Kérdezte Gergely Megcseire intve. Jó fiú, felelte Zoltai, csak kissé tüskés. De én nem hagyom annyiban, tüzeskedett Gergely. Rácsapott Megcseinek a vállára. Hallja az úr! Megcsei megfordult. Éjfélkor a Szent György téren megösmerkedhetünk, és a kardjára csapott. Ott leszek, felelte röviden Megcsei. Zoltai a fejét csóválta. A termen, mintha szellő fuvalt volna át, mozgolódás támadt. Két alabárdos testőr, vagy mint akkor mondták, palotás lépett be az ajtón, aztán néhány udvari méltóság, udvarmester, kamarás, egy fekete pap, bizonyosan az udvari káplán, aztán négy kis apród, aztán a királyné, utána a barát, Török Bálint, Verbőci, Battyányi Orbán, meg az öreg Petrovics. Gergely elpirosodva nézett az ajtóra. Még valakit várt, hogy jön. Bizonyosan azt gondolta, hogy amint a férfiaknak fiú apródjaik vannak, az ilyen nagyasszonyt is környezik leányapródok. De nem jött leányapród egy se. A királyné fátyolos gyászruhában volt, csak a fején ragyogott egy vékony, holdalakú gyémántos korona. A trónba ült. Két testőr mögéje állott, a főurak melléje. A királyné körülnézett a teremben, még valamit kérdezett halkan a baráttól, aztán visszahelyezkedett a trónusába. A barát intett az ajtónállóknak. A török szultán küldötte lépett be egy aranysallangos, fehér sejembe öltözött termetes ember. Amint az ajtón belépett, földig meghajolt. Aztán futós sietéssel ment a trón szőnyegéig. Ott előrevetette a kezét, és hasra feküdt. Vele együtt 10 aprótféle citromszín ruhás cirkászi barna fiú. Azok is úgy siettek be, mint az agájuk. Ketten-ketten egy-egy viola színű bársonnyal borított ládát cipeltek. Letették a ládákat kétfelől az aga mellé, s ők is a szőnyegre borultak. Isten hozott, Ali aga, szólalt meg ekkor a királyné latin nyelven. Gyönge rebegés volt a hangja, nem lehetett tudni, hogy a melle erőtlene, vagy hogy mint aféle asszony nyárfa levél természetű lélek. A török felemelkedett, csak akkor látszott, micsoda szép arcú arab ember. Lehetett 40 éves. Felséges királyasszony, szólalt meg latinul, s dercés reggeli hangon. A hatalmas padisah üdvözletét hoztam trónusod elé. Kér, hogy fogad olyan szívesen, mint ahogy ő adja. Intésére az apródok fölemelték a ládák tetejét, s az aga egyenként szedte elő a ragyogó aranyláncokat, karpereceket, sejem és bársonykelméket, egy szép drágaköves kardot és buzogányt. Oda rakta a szőnyegre a királyné lába elé. A királyné halvány arcán az öröm gyönge rózsája pirosodott elő. Az aga még egy kis csipkézett ezüst foglalatú kristályszelencét nyitott fel és nyújtott át. Gyűrűk csillogtak abban, a mesés kelet legszebb kincseiből valók. A királyné őszinte gyönyörködéssel nézett a gyűrükre. A kardot és buzogányt felség a kis király ő felségének küldi az én uram, folytatta a szót Ali aga. Továbbá lent az udvaron áll 3 telivér arabsló. Azok kettejét a két szultán fi küldi. Ők is eljöttek, és testvéri csókjukat küldik a kis János Zsigmond ő felségének. Méltóztatna talán megtekinteni felséges asszonyom, úgy állítattam, hogy ablakból megtekinthető lehessen. A királyné fölkelt, s a főurakkal az udvari ablakhoz sietett. Ahogy Gergely mellett elhaladt, Gergely érezte rajta azt a finom lonc illatot, amelytől Vica is illatozott. Egy testőr félrevonta az ablak vastag kárpittyát. A teremben napfény szállt be. A királyné a tenyerét a szemére árnyékozva nézett le az udvarra. Ott állt a 3 gyönyörű kis paripa. Arannyal kivert, drága keleti szerszám rajtuk, s körülöttük a bámuló udvari nép. A királyné néhány szót váltott a baráttal. A barát a követhez fordult. Őfelsége mély meghatottsággal és hálával köszöni a kegyelmes szultán ajándékait, valamint a két főherceg ajándékát. Mondd meg uradnak, a kegyelmes szultánnak, hogy jelöljön meg egy órát a király és királyné őfelségük küldöttjeinek fogadására, akik e köszönetet tolmácsolni fogják a kegyelmes padisaknak. A királyné bólintott és vissza akart vonulni a termeibe, azonban az aga még nem végzett. Mindezeket az ajándékokat, mondta finom mosolygással, csupán annak jeleképpen küldi a hatalmas padisah, hogy ő János Zsigmond király ő felségét fiának tekinti, a felséges királyasszonyt pedig leányának. És az volna a legnagyobb öröme, ha elhunyt királyi barátjának fiát, a kis király ő felségét láthatná, és atyai csókjával illethetné. A királyné elhalványodott. Ez okból, folytatta a követ, kéreti felségedet a hatalmas padisah, méltóztassék a kis király ő felségét a Dajkával együtt kocsiba ültetni, és méltó kísérettel hozzábocsátani. Ezen a méltó kísérettel szón hangsúly volt. Senki sem értette akkor, mindenki megértette másnap. A királyné fehér volt, mint a fal, hátradőlt a trónusán, nehogy elájuljon. A teremben az elszörnyülködés halk moraja futott át. Gergely fázott. Mit mondott? Kérdezte suttogva Megcsei. Nem értettem tisztán, felelte Zoltai, és Gergelyhez fordult. Értetted te? Te bizonyosan jobban tudsz latinul, mint mink. Én értettem, felelte Gergely, és neked megmondom. Azonban mielőtt szólhatott volna, a török hangja hallatszott megint. Nincs ok az aggodalomra. A hatalmas padisah csak az ellenségeinek félelmes. A jó barátok irányában ő is csak jó barát. Egyéb iránt ő személyesen jött volna el, hogy tiszteletét és jó indulatát kifejezze, de a mi vallási törvényeink tiltják ezt, felséges királyné. S megállt a beszédben. Várta, hogy vagy a baráttól, vagy a királynétól feleletet kap. Azonban senki se felelt. Továbbá, folytatta ekkor a török, az én uram és császárom azt óhajtja, hogy János Zsigmond ő felségét mindazok az urak kísérjék el, akik Buda védelmében kitüntették magukat. Ismerni óhajtja a magyar hősöket, valamennyit a maga hőseinek tekinti. Hogy erre se feleltek, meghajolt. Ezzel elvégeztem a hatalmas padisah megbízását, s várom a kegyelmes választ. Délután 3 órakor megadjuk, felelte György barát a királyné helyett. Ő felsége a császár, meg lesz a mi válaszunkkal elégedve. A királyné fölkelt, intett török Bálinnak, s hogy az erre a trónhoz lépett, belefűzte a karját a karjába. Látszott rajta, hogy alig bír a lábán megállani.